Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Isten hozta a testvéreket, sajnos nem együtt kezdhettük el ezt az idei nagy böjtöt, ez persze igazából nekem jelent hiányérzetet, de hadd mondjam azt, hogy egy héttel ezelőtt Nairobiban, Kenyának a fővárosában, egy nyomor telepen, ahol 500 ezer és 1 millió között lehetnek azok, akik ott élnek, körülbelül négyzetméterenként négy ember. Ritka ünneplés volt az én számomra, mert ezeknek az embereknek a számára a vasárnap igazi ünneplés, hihetetlen, hogy ebből a rendkívül nyomorúságos világból elindulva, hogy lehet ilyen ünneplőbe öltöztetni a lelket. Persze azt is mondták, hogy számukra a vasárnap egy kulturális élmény is. Ők nem templomba mennek, parancsot teljesítenek, hanem ünnepelni mennek. Istent dicsőítik, és nem az időt nézik. Egy kicsit hosszabb szentmise volt, mint itt nálunk volt, van szokásban, kicsit több, mint 2 óra, 2,5 óra volt ez a szentmise. Mi most szintén szeretnénk ünnepelni. Nem csupán azért vagyunk itt, mert vasárnap van, hanem azért vagyunk itt, mert szeretnénk növekedni lélekben. Hiszen a nagybőjt erről szól. Ez a lélekben növekedés ideje. Talán azt szeretném kérni a testvérektől, lépjünk a lelki növekedésnek Jézus járta útjára. A nagybőjt ezt az üzenetet hozza, hogy Jézus szeretetteljes atya kapcsolata egyre jobban mélyül, és ezért tudja kinyilatkoztatni a világnak, mit is jelent az Isten szeretete. Jézus üzenete a nagybőjtben, hogy az ember hallgasson az Istenre, figyeljen az Istenre, és váljon szabaddá. Hiszen az Istenre figyelés és a szabadság összetartozik. Nagyon érdekes, hogy mi, amikor a szabadságot, az ember szabadságát emlegetjük, akkor mindig valamiképpen az jut az eszünkbe, hogy az ember tud rosszat is tenni. A szabadsága ezt jelenti. Képes szembeszegülni az Istennel. Nem akar kimenni. Nem akar kimenni, szüleit megzavarja, hogy kicsit rosszalkodik. Engem nem. 30 éve még zavart. Ma már nem zavar. Hát azt hiszem, ehhez is az kell, hogy az ember nagypapa korba jusson, és akkor már sok minden kevésbé zavarja. Szóval a nagybőjti idő pontosan erről szól, hogy az ember szabadságra jusson. A kísértések, a megpróbáltatások közepette, de ez a szabadság nem azt jelenti, hogy az ember tud rosszat tenni. Persze ezt is. Tud szembeszegülni az Istennel. Jézus pont arra ad példát, hogy a szabadságát tudja az ember a jóra használni. És ez a lelki növekedés feltétele. Hát induljunk el, lépjünk ki a mi magunk összkomfortos világából, amelyről úgy gondoljuk, hogy minden rendben van, de hogy van rendben, semmi sincs rendben. De ha egy picit jobban figyelünk az Istenre, és a szabadságunkkal jobban a jót választjuk, akkor kezd rendeződni minden, és növekedünk, lélekben gyarapodunk, érlelődünk, mélyülünk, távlatosan gondolkodunk. Nagy lehetőség ez. Még van 30 nap húsvétig.
Krisztus Jézus, az Atyának vízfénye, az ő lényének képmása, a magas hegységen dicsőségében megjelent. Az örök fényesség ragyogása, tükörkép minden szeplő nélkül, s az ő jóságának képmása. A fényes felhőből az Atyának szózata hangzott. Ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok.
Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus ellévette Pétert, Jakabot és Jánost, és egyedül velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük. Ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle kelmefestő nem képes így a ruhát kifehéríteni. Egyszerre csak megjelent nekik Illés és Mózes, és beszélni kezdtek Jézussal. Péter ekkor ezt mondta Jézusnak: Mester, olyan jó nekünk itt lennünk, készítsünk 3 sátrat. Neked egyet, Mózesnek egyet, és Illésnek egyet. Nem is tudta, mit mond, annyira meg voltak ijedve. Ekkor felhő árnyékolta be őket, és a felhőből szózat hallatszott. Ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Mire körülnéztek, már senkit sem láttak, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövet, megparancsolta nekik, hogy ne mondják el senkinek, amit láttak, amíg az ember fia föl nem támad a holtak közül. A parancsot megtartották, de maguk között megvitatták, hogy mit jelenthet az, hogy föltámad a holtak közül. Ezek az evangélium igéi. Maradjunk itt. Kedves testvérek! Azt mondtam a Szentmise bevezetőjében, hogy a nagy böjt a lelki növekedés ideje, és az a lelki növekedés csak úgy gondolható el, hogy az ember rálel Jézusnak az útjára. Mert hiszen a lelkünkkel csak Jézus felől lehet foglalkozni. Elég nagy kísértése a világunknak, hogy szinte semmit sem a lélek felől néz és értelmez, hanem mindent szinte a testi szükségleteink felől, és az evilági lehetőségeink szinte teljes egészében behatárolnak bennünket. Nem tudunk kitörni ebből a világból, és csodálkozunk azon, hogy nem tudunk mit kezdeni mindazzal, ami ránk szakad ebben a világban. Itt aztán fel lehet sorolni mindazt, amivel az ember küszködik a mindennapokban. Ha lelkileg növekedni akarunk, és ahogy mondtam, Jézus útjára akarunk lépni, mert ez az egyetlen útja a növekedésnek, akkor ezen a vasárnapon, Nagybőt második vasárnapján valami olyat kellene tennünk, hogy kicsit eltávolodunk a mindennapjaink gondjától, bajától, és Istenre figyelünk. Ez nem lehetetlen. Akár mondhatnám azt is, hogy kikapcsolódás. Mennyire vágyik minden ember a kikapcsolódásra, mikor el akarja fejteni a mindennapi gondjait, bajait, a kérdés persze az, hogy mit jelent neki a kikapcsolódás. Mire gondol, amikor ezt a fogalmat használ, hogy kikapcsolódni? A mai vasárnap ajánlata az, és ez Jézusnak a példája, Jézus is kikapcsolódott. Eltávolodott egy kicsit a tömegtől. Attól a tömegtől, amelynek mindig csak kérdései voltak Jézus felé. Attól a tömegtől, amelynek mindig csak kérései voltak Jézus felé. Egy kicsit el akar távolodni ettől a világtól, ahol kérdések meg kérések vannak, és lelkileg mélyíteni azt a kapcsolatot, amely képessé teszi az embert arra, hogy ezekkel a kérdésekkel és ezekkel a kérésekkel foglalkozzon. Ugye nem egyszerű mind ez. Ez Jézus példája szerint arra van szükség, hogy nem csak, hogy az ember eltávolodik a mindennapok gondjaitól, hanem Istenre figyel. És ez a figyelés átalakítja az egész gondolkodásunkat, és ennek a mai történetnek a példája nyomán nekünk abban akar segíteni a Szentírás, hogy valamit megsejtsünk Jézus titkából. Annak a Jézusnak a titkából, aki emberfiának mondta magát mindig, és ezzel azt akarta kifejezni, hogy ő értünk emberré lett. Ugyanakkor ez a Jézus az Isten fia. És ha mi Jézus titkát meg akarjuk érteni, akkor az emberfiának, Isten fiának az egységét kell látnunk. Az emberfia fogalom magától értetődő a számunkra, hiszen az emberfia az a valaki, aki értünk lett emberré, mindenkivel jót tett, az emberek testvére. Ó, de ért, de jó, és milyen nagyszerű ismerni ezt az emberfiát. Csak az Istenfia titkával van a gondunk, és ahogy azoknak is gondja volt az Istenfia titkával, mert hát hogy lehet az, hogy aki az Isten fia, az szenved. Isten fia meg is halhat. Na hát ez érthetetlen. És pontosan a mi hitünk lényege ebből származik, hogy az ember fia és Isten fia együtt él és szerepel a mi lelkünkben, és kialakul, kirajzolódik számunkra az Istennek ez az arculata. Annak az Istennek az arculata, aki együtt szenved velünk. Annak az Istennek az arculata, aki értünk kész meghalni is. Erről beszélnek ezek a feszületek. Persze. Mindenki, aki szenved, akinek gondja meg baja van, pontosan ezzel küszködik. Ez a közös élménye, hogy az Isten néma. Ez a közös, ami emberi világunkban. Hát miért néma az Isten? Hát miért nem szólal meg? Hát ha van, akkor miért nem segít? Hát miért nem tesz rendet? Hát ugye ez az, amit valamiképpen át kell rendeznünk a hitvilágunkban. Mert az Isten nem a mi parancsainknak, nem a mi kéréseinknek a teljesítője, nem csodalény, hanem Isten, aki hűséges, aki irgalmas, aki nagy lelkű, minden helyzetben és minden körülmények között. Nem egyszerű ezt elfogadni. Hát aki halálos beteg, rákos beteg és ott szenved a kórházban, az azt várja, hogy az Isten tegyen valamit, akit ott hagy a társa, felesége, férje, és ott marad a gyerekeivel egyedül, az azt várja, hogy az Isten adjon neki erőt, segítsen. Aki elveszíti a munkáját, aki különböző csapdákba keveredik, azt várja, hogy segítsenek. És ilyenkor mindig az Isten villan be, Isten meg néma, mert az Isten nem ezt jelenti a számunkra. Isten az a titok, akit csak a hitünkkel tudunk megragadni. El kell odáig jutnunk, és ez a hitünknek a látása. Ez a hitünknek az ajándéka, hogy megismerjük az Isten igazi arcát, aki mindig velünk van. Nagyon, nagyon fontos, és a hitünk gyengesége pontosan valahol itt található, mert nem vagyunk képesek így fordulni az Istenhez. Tegnap éppen egy kedves barátommal telefonon beszéltem, a jordániai magyar nagykövettel, és arról beszélt nekem, hogy egy fiatal asszonyt elütötte az autó, egy magyar asszony, akinek egy jordániai férje van, és a temetésen arról beszélt ennek a fiatal asszonynak a jordániai férje, áldott legyen az Isten, aki őt adta nekünk. És egy nagy szünet után áldott legyen az Isten, aki őt magához vette. Tessék ezt az igazságot izlelged egy muszlimnak, egy Allah hívőnek, egy Ábrahám leszármazottnak a hite. Mekkora próbatétel ennek az embernek számára ez. És akkor most forduljunk e felé, a történet felé, amely misztikus, csodálatos, de számunkra mégis egy kicsit illuzórikus. A mi számunkra, akik ma élünk, akik perfekt emberek vagyunk, akiknek mindenre válaszunk van, akik mindent megszervezünk, és tudjuk pontosan mire, mit kell mondani, hogy és mint kell cselekedni. Igaz? Igaz? A mi szekularizált világunknak a legnagyobb kísértése pont az Isten távolság. A szekularizált világ pontosan ezt jelenti, hogy távol van az Isten. És aki távol van, az talán nincs is. És persze, az okos, hitetlen ember aztán mondja, hogy ha van Isten, akkor meghalt. Na csak nem csupán meghalt ez az Isten, hanem mi öltük meg. Hát nem egyszerű egy ilyen embernek, egy ilyen gondolkodású embernek ezzel a titokzatos történettel valamit is kezdeni. Ha meg akarjuk érteni, akkor ez pontosan abból a szempontból fontos, hogy az Istennek meg embernek közös története van, és ebben a történetben mi az üzenet nekünk? Egyébként a nagyon okos Renan, akit ugye olyan nagynak tartottak, tudják, mit mondott erre a történetre. Napszúrás érte őket. Aztán elaludtak és álmodtak. Neki ennyi a válasza. Ma már mosolyognak rajta azok is, akik ezért emiatt tapsoltak annak idején. Nem lehet így elintézni, ilyen cinikusan egy bibliai történetet. Testvérek, ebben a történetben az összefüggéseket kell megértenünk. A szereplőket kell megismernünk. Mózes, Illés, Jézus, az Atya hangja, és a három kiválasztott jó barát, a tanítványok. Péter, Jakab és János. Mózes, az a valaki, aki a hegyen a kőtáblákat kapja az Istentől, amely kőtáblákon ott van az Isten akarata. Mit vár az Isten az embertől? Szeresd uradat, Istenedet, szíved, lelked mélyéből. Ez az Isten akarat. Aztán ott van Illés, Illés történetében a próféta. A próféta az, aki Isten helyett beszél. Elmondja az Isten titkát a próféta, és mi az Isten titka? Az, hogy szeret. És Jézus, aki azt mondja, nem azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényeket és a prófétákat, hanem hogy beteljesítsem. Beteljesedik Jézusban a mózesi törvény, beteljesedik Jézusban a próféták tanítása. Jézus az a valaki, aki nem csupán elmondja, hogy mit akar az Isten, hanem ő megteszi az Isten akaratát. Ez a növekedés. Isten akaratának az egyre teljesebb megtétele. Jézus beteljesíti a prófétákat. Jézusban maga az Isten beszél. Jézus az Isten szava. És hogy ez mennyire így van, hogy ő a törvény beteljesítője, ő az Isten megtestesült fia, akiben az Isten szól hozzánk, igazolja az Atya. Ez az én szeretett fiam. Őt hallgassátok. Ki mindenre hallgatunk? És közben fogalmunk sincs a törvényről, vagy egy van, hogy lehet azt kikerülni. Ki mindenre hallgatunk, és közben fogalmunk sincs arról, mit jelent az, hogy szeretet. Ez az én szeretet, fiam, őt hallgassátok. Mit jelent ez a Isten és ember közös története? Testvérek, azt jelenti, hogy mindent átrendez. Átrendezi a gondolkodásunkat. Jézus jelenlétében mindennek más értelme van. Más lesz a távlat, más lesz az értelme a gondjainknak, a bajainknak, a megpróbáltatásainknak. Ez az Isten ajándéka. Nem veszi el az ember szenvedéseit. Isten nem azért Isten, hogy az ember világában okozott megpróbáltatásokat megszüntesse. Isten azért Isten, mert hűséges, ahogy Ábrahám történetében hallottuk. Mindig velünk van. És ha mi ezzel a hittel éljük a mindennapjainkat, akkor le lehet jönni a hegyről, mert jó az Isten jelenlétében élni, az Isten közelében lenni, de ezek az ünnepi pillanatok, ezek a vasárnapok akár. De le kell jönni a hegyről, ki kell lépni a kapun, és Isten közelségéből táplálkozva másképpen értelmezni mindent, ami naponta ér bennünket. Új életszemlélet ez, és új perspektíva. Ennek csak egy feltétele van, hogy valóban hallgassunk az Istenre, és ha ez igazán megtörténik, akkor megszabadulunk a görcseinktől, legfőképpen az önzés görcseitől. Mert mindennek ez a oka, ez gubancol össze mindent. Szent Ferencnek egy kedves jelenete gyönyörűen kifejezi ezt. Télnek idején, fagyoskodva, alig öltözötten valaki gúnyosan odaszól neki: Ferenc, vennék tőled egy csepp verejtéket, sokat fizetnék érte. Mire Ferenc: nem lehet, minden cseppje el van adva. Testvérek, vagy megszabadulunk az önzés görcseitől, vagy elnyel bennünket a világ. A világ fölé, a gondjaink fölé csak akkor emelkedünk, ha Istennek odaadjuk az életünket. És kezdődik a lelkünkben a növekedés. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjének. Kedves testvérek, ez az imádság a nagy keresztény családnak az imája. Én most arra szeretném kérni a családunkat, önöket, hogy különösen gondoljunk egy kedves házra ebben az imádságban, Piroskára, meg Tamásra, akik éppen ma, 30 évvel ezelőtt kötöttek házasságot. Visszaemlékszem arra, amikor a kedves papa pici gyerekeit odahozta hozzám, és a lelkemre bízta őket. Aztán megnőttek, aztán házasságot kötöttek, és remélem, hogy most is boldog házasságban élnek, legalábbis nekem ezt mondták, hogy így van. Imádkozzunk azért, hogy ez valóban erősítse őket, és egymásban ismerjék meg Isten arcát is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Kedves testvérek, a Szent Mise könyörgésével befejeződik az ünneplésünk. Nem fogy el a lelkemből az az élmény, amit jelentett több alkalommal is ezekkel a szegény emberekkel az ünneplés. Azt hiszem, az igazság az, hogy ezeknek az embereknek semmiük nincs, csak az életük. és ezt Istennek köszönik meg, és egymás életét ebből a szemszögből nézik. Jó lenne megtanulni tőlük, hogy a vasárnap ünnep, nem valamilyen parancsnak a teljesítése. Azt mondta az egyik ember, hogy a vasárnap az ő felszabadult Isten dicsőítésük, és egész hétre feltöltődnek, hogy el tudják viselni a mindennapok megpróbáltatásait. Ez egy egyszerű ember így kifejezte, azt hiszem, mi is megtanulhatnánk. Persze ehhez az kellene, hogy higgyünk abban, hogy nincs fontosabb az életünkben ennél az ünneplésnél. Annyi mindenre mondjuk, hogy fontos. Biztos, hogy a legfontosabb, hogy helyesen lássuk az életet, helyesen tartozunk egymással össze, és ezt csak az Istentől lehet megtanulni. A civilizált világ tragédiája pont ez, már erről az iskoláról lemondott. Aztán a pusztulását munkája, mert enélkül az ember önzése elhatalmasodik. Alázatot, elkötelezettséget, szolgálatot csak az Istentől lehet tanulni. Senki mástól. A Vörös Sándor mondatára gondoljanak. A világ tele van urakkal, csak egy szolgája van a világnak, az Isten. Ez az igazság. És még egy dolog, a könyörgés után Istene Szent János ünnepére készülünk, aki a mi közösségünk alapítója. Egy erekjéje van itt ebben a kis furcsa erekjetartóban. Gránátalmát imitál, hiszen ez a irgalmas rend szimbóluma, és március 8-án ünnepel a kórházunk, és Magyarországon mindaz a 4 intézmény, amely irgalmas rendi intézmény, és bízunk benne, hogy ez még növekszik, hiszen igen nagy szükség van erre a fajta szolgálatra. Tegnap egy nagyon kedves idős nénitől köszöntem el a kórházban, azt mondta, kedves atya, én paradicsomban voltam 10 napon keresztül, testi, lelki gyógyulásban volt részem. Hát, Istene Szent János jelenlétére ma is igen nagy szükség van, talán nagyobb, mint akkor volt, mikor ő élt. Imádkozzanak ezért a testvérek is, meg segítsenek harcolni, mert sok mindenért meg kell harcolnunk. Ebben az istentelen világban, Magyarországon igen sokan vannak, akik ezt az igazságot nem értik. Hála Istennek! Rádöbbent az európai világ is arra, hogy ezek a magyarok ebben a 20. században, de ez most már valójában a 21. megint tettek valamit. Egyszer 56-ban, egyszer 89-ben, és egyszer most 2011-ben. Amikor megvallották az hitetlen nyugattal szemben az Istent, meg a kereszténységet, bárcsak élnénk is belőle, ne csak mondjuk, már ez is földühítette őket. De most már vissza az agarakkal. Könyörögjünk. Dicsőséges szent testedet és véredet magunkhoz véve, hálát adunk neked, Urunk, mert már itt a földön mennyei ajándékaidban részesítesz minket, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Irgalmas Hiszó szeretet tündöklő példája.
Dicsőséges Atyán, Istenem Szent János, esedezti számukra a szeretet lelkületét, mely megszabadít minden bűneinktől.
Imádkozzál életünk Istenem Szent János Atyán,
hogy méltók lehessünk Krisztus életeinek.
Könnyedünk Istenünk, te szeretetet tüzével árasztottad el Istenem Szent János, aki ennek erejével betegeket menekített ki a lángokból, míg ő maga sértetlen maradt. Az ő közbenjárásának kérünk, gyújtsd föl a mi szívünkben is szeretetedet, hogy most és mindenkor a tiéd legyünk, ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által.
Amen.
Az Úr legyen veled.
És a teremtetek.
Köszönjük meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
Amen.
Szent is a végetét, menjünk végül.